92, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leállította az Ukrajnán keresztül Európába irányuló gázexportot a Gazprom, mivel lejárt az erről szóló tranzit megállapodás. Kijev ugyanakkor megerősítette, az Európai Bizottság kérésére kész újraindítani a területén áttörténő szállítást, ha a vezetéken nem orosz gázt küldenek. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban nem zárta ki új szerződések megkötését, harmadik fél török, magyar, szlovák és Azerbajdzsán cégek részvételével. Csehország segítséget ajánlott fel Szlovákiának, hogy az ország területén át földgázt importálhasson, miután Ukrajna január 1-ével tehát leállította az orosz földgáz szállítását területén keresztül Szlovákiába. A szlovák kormány egyelőre nem reagált az ajánlatra. Románia schengeni csatlakozásával megszűnt a rendszeres határellenőrzés a magyar-román határon. Fél évig ugyanakkor még szúrópróbaszerű ellenőrzésekre kell számítani. A magyar és román rendvédelmi vezetők a Csanádpalotai autópálya határátkelő helyen találkoztak az új évkor. Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára nemzeti elégtételnek nevezte Magyarország számára a két ország közötti határ megnyitását. 2025 a család és a vállalkozások éve, a kormány azon dolgozik, hogy mindenki újabb lépést tehessen előre, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter a kabinet Facebook oldalán. Nagy Márton emlékeztetett, az új gazdaságpolitikai akcióterv keretében 21 intézkedésről döntöttek, ami összességében 4000 milliárd forintot juttat a családoknak és vállalkozásoknak. Megduplázzák a családi adókedvezményt, elindítják a munkáshitelt és a vidéki otthonfelújítási programot, továbbá támogatják a vállalkozások beruházásait. A Magyar Államkincstárnál 2026. június 30-áig igényelhető a vidéki otthonfelújítási program keretéből visszanemtérítendő állami támogatás. Közleményük szerint a legfeljebb 3 millió forintos juttatás az 5000 lakosúnál kisebb településeken élő családoknak segít a lakhatási körülmények javításában, többek között belső terek felújításában, fűtéskorszerűsítésben, tetőcserében, klíma, napkollektor és napelemes rendszer telepítésében és cseréjében, akadálymentesítésben, épületvillamossági rendszerek és a ház körüli környezet kialakításában. Fontos határidő közeleg, az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint már csak kevesebb, mint 2 hétig nyújthatják be támogatási kérelmeiket, akik regisztráltak a Napenergia Plus programba. Czepek Gábor államtitkár kiemelte, a január 15-ig elérhető lehetőséggel abban is segítik a családokat, hogy minél kedvezőbb áron, minél tisztább forrásból juthassanak energiához. A sikeresen pályázók akár 5 millió forint támogatást is kaphatnak napelem és energiatároló beszerzésére és felszerelésére. Április második felében lehet reálisan előrehozott választás, Magyar Péter szerint. Az elnökség döntés alapján a Tisza január 6-ától kampányüzemmódra vált, közölte a pártelnök. Nem Magyar Péter a türelmetlen, hanem a brüsszeli gazdik, írta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a Facebook oldalán arra reagált, hogy a Tisza pártelnöke előrehozott választásokat követelt újévi beszédében. Az alapkiképzés után is járnak a felsőoktatási felvételi többletpontok, ismertette a honvédelmi miniszter a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló jogszabály módosításával kapcsolatban. Szalai Bobrovnicki Kristóf az MT-nek küldött közleményében azt írta, új szabályok léptek érvénybe az eljárásban. Akár 64 többletpontra is jogosult lehet az az önkéntes tartalékos katona, aki a szakkiképzését követő 6 hónapon belül újabb szakkiképzést teljesített. Végül az időjárásról. Egy csapadéksáv frontális felhőzete vonul át felettünk, sokfelé valószínű csapadék, zömében eső, de néhol havas eső, hó, ónos eső is hullhat. Később aztán kiderül majd az ég, felhőtömbök zavarják a napsütést, felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A háború mindig vereség, Ferenc pápa köszöntései a béke világnapján. Angelo Amato bíboros nagy lelkűen szolgálta az evangéliumot és az egyházat. Ferenc pápa részvét távirata. Megnyílt a Santa Maria Maggiore Bazilika szent kapuja. Képmás. Sajgó Balázs atya elmélkedése karácsony második vasárnapjára. A háború mindig vereség, Ferenc pápa köszöntései a béke világnapján. Január 1-én az úrangyala elimádkozása után a Szentatya emlékeztetett rá, hogy az év első napja a béke világnapja, amelyet a jubileumi szentévre való tekintettel idén az adósságok elengedésének különleges témája jellemez.
Cari fratelli e sorelle, a tutti voi romani, pellegrini, e a quanto seguono attraverso i media, auguro ogni bene per il nuovo anno.
Ferenc pápa mindenekelőtt újévi jó kívánságaival köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt rómaiakat és zarándokokat, valamint mindazokat, akik a médián keresztül követték az imát. Köszönetét fejezte ki Sergio Mattarellának, az olasz köztársaság elnökének, aki a nemzethez intézett évvégi üzenetében megemlékezett róla. A pápa szívből viszonozta a jó kívánságokat, és imáiról biztosította az olasz államelnököt, boldog új évet kívánva neki.
Il Papa San Paolo VI vuole che il primo giorno dell'anno diventasse la giornata mondiale della pace.
A Szentatya emlékeztetett rá, hogy Szent VI. Pál pápa akarata szerint az év első napja a béke világnapja. Idén ezt a napot a jubileum miatt egy különleges téma jellemzi, az adósságok elengedése. Az első, aki elengedi az adósságokat, maga Isten, hiszen mindig őt kérjük, amikor a mi atyánkot imádkozzuk, utalva bűneinkre, és elkötelezve magunkat, hogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, fejtette ki Ferenc pápa.
E giubileo chiede di tradurre questa remissione sul piano sociale, perché nessuna persona, nessuna famiglia, nessun popolo si è scacciato dai debiti.
A jubileum pedig azt kéri tőlünk, hogy ezt az elengedést társadalmi szinten is megvalósítsuk, hogy egyetlen embert, egyetlen családot, egyetlen népet se törjenek össze az adósságok. A pápa arra bátorította a keresztény hagyományokkal rendelkező országok vezetőit, hogy mutassanak jó példát azzal, hogy elengedik, vagy a lehető legnagyobb mértékben csökkentik a legszegényebb országok adósságait.
Migráció. Per tutte le iniziative di preghiera e impegno per la pace promosse in ogni parte del mondo.
A pápa a köszönetét fejezte ki az egyházmegyei és plébániai közösségek, egyesületek, mozgalmak és egyházi csoportok által a világ minden részén támogatott ima és a békéért való elkötelezettség kezdeményezéseiért. Példaként említette meg a kedden Pesaróban megkezdett országos békemenetet, majd üdvözölte a Sant'Egidio közösség által a különböző országokban szervezett béke minden földön felvonulás résztvevőit. Ferenc pápa hálával fejezte ki elismerését mindazoknak, akik a konfliktusok számos területén a párbeszéd és a tárgyalások megvalósításáért kötelezték el magukat.
Preghiamo, perché su ogni fronte cessano i combattimenti e si punti decisamente alla pace e alla riconciliazione.
Imádkozzunk azért, hogy minden fronton megszűnjenek a harcok, és történjen döntő lépés a béke és a megbékélés felé, hangzott a pápa felhívása, majd ismét utalt a meggyötört Ukrajnára, Gázára, Izraelre, Myanmarra, Kivúra és olyan sok háborúzó népre. Utalt az ő képmására című olasz tévéműsorban látott felvételekre és fényképekre a háború okozta pusztításról, és újból erőteljesen leszögezte. A háború pusztít, a háború mindig vereség, mindig. Végül Ferenc pápa szeretettel üdvözölte a különböző zarándok csoportokat, kiemelve az Egyesült Államokból érkezett diákok zenekarait és a spanyol csoportokat.
A tutti auguro un buon inizio d'anno, con la benedizione del Signore e della Vergine Maria.
Mindenkinek jó évkezdést kívánva búcsúzott a hívektől, az Úr és a Szűzanya áldását kérve rájuk.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Angelo Amato bíboros nagylelkűen szolgálta az evangéliumot és az egyházat, Ferenc pápa részvét távirata. Ferenc pápa táviratban fejezte ki részvétét a december 31-én elhunyt szalézi bíboros legközelebbi hozzátartozóinak. Emberi érzékenységgel, papi lélekkel és teológiai felkészültséggel végezte szentszéki munkáját, írta a Szentatya. A bíboros temetésére január 2-án délután 2 órakor került sor a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál, a temetést Ré bíboros celebrálta, majd a pápa elnökölt az Ultima Commendatio és a Valedictio szertartásán. Emberi érzékenységgel és nagylelkűséggel szolgálta az evangéliumot és az egyházat. Így emlékezett meg Ferenc pápa a december 31-én elhunyt Angelo Amato szalézi bíborosról, a szalézi Szent Ferenc Társasága rendfőnöki vikáriusának, Stefano Martoglio atyának címzett táviratában. A pápa közelségéről biztosítja a szalézi szerzeteseket és az elhunyt bíboros hozzátartozóit. Hálát adva Istennek Boszkó Szent János, e lelki fiának konstruktív tanúságtételéért. A szentszéket papi lélekkel és teológiai felkészültséggel szolgálta, különösen a hittani dikasztériumban és a szentek ügyeinek dikasztériumában, tette hozzá Ferenc pápa. Imádkozik ennek a jó és éber szolgának a lelkéért, aki a Sufficit Gratia Mea jelmondatához hűen, még a szenvedésekkel teli utolsó időkben is átadta magát a mennyei atya jóságának. Végül bízva abban, hogy Amato bíborost Mária a keresztények segítsége a szentek és a boldogok kíséretében, akiket az oltár dicsőségére vezetett, most befogadják a mennyei örök lakomába, a Szentatya áldását küldte mindazoknak, akik osztoznak a bíboros elhalálozása miatti fájdalmában. A szentszéki sajtóiroda közleménye szerint a bíboros temetési szertartásán, amelyre január 2-án csütörtökön délután 2 órakor került sor a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál, Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja elnökölt. A liturgia végén Ferenc pápa végezte el az Ultima Commendatio, a végső ajánlás és a Valedictio, a búcsúvétel szertartását. Megnyílt a Santa Maria Maggiore Bazilika szent kapuja. A 2025-ös szent év kezdetének jeleként Rolandas Macricas bíboros megnyitotta a Santa Maria Maggiore Bazilika szent kapuját. Arra hívta a zarándokokat, hogy a hit útján Szűz Mária anyai irányításával járjanak. Hivatalosan is megnyílt a pápai Santa Maria Maggiore Bazilika szent kapuja. A szertartást január 1-én, szerdán Rolandas Makrikas bíboros, a bazilika litván koadjutor főpapja vezette, akit Ferenc pápa a 2024. decemberi konzisztóriumon bíborosi rangra emelt. Makrikas bíboros a kapu megnyitását követő szentmiséjén mondott homíliájában a szent kapu lelki jelentőségéről és Szűz Máriához, az Isten szülőhöz fűződő mély kapcsolatáról elmélkedett.
I primi passi da pellegrini dell'anno santo in questa basilica papale dedicata alla Madre di Dio sono stati accompagnati dal suono dell'antica campana.
Útunk ma kezdődik az elveszett néven ismert ősi harang hangjával, amely az Esculino domb tetejéről szól. Számtalan zarándokot vezetett évszázadokon át ez a harang, amely a remény záloga és az imára való felhívás, hangsúlyozta a litván bíboros. Arra kérte a híveket, hogy gondolkodjanak el Szűz Mária szerepéről, mint az emberiség irányadó világosságáról. Pál apostol szavaira utalva, amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, kifejtette, hogy Mária az idők teljességét testesíti meg. Ő az az út, amelyet Isten választott, mondta. Általa az örökké valóság és a történelem egyesül. Ő a szeplőtelen anya, aki elhozza Isten végtelen idejét véges életünkbe. A római bazilikában őrzik a híres Salus Populi Romani Mária ikont. Erről elmélkedve a bíboros kiemelte.
Dove c'è la madre, il turbamento non prevale, la paura non vince.
Ahol jelen van a szűzanya, ott nem uralkodik zűrzavar, nem győz a félelem. Anyai kezei simogatják életünket, éppen úgy, mint ahogyan a jászolban lévő kis Jézust is óvta. A híveket ezután szintén a bazilikában található Szent Bölcső erekéjére is emlékeztette. Gondoljatok csak bele, az időnket ez a bölcső határozza meg. A kereszténység első zarándokai, a pásztorok elindultak Betlehem mezőjéről, hogy találkozzanak az Úrral. Mi is ezt tesszük, állapította meg a bíboros. Sokak számára a Szentévi út nem csupán fizikai zarándoklatot jelent, hanem mélyen spirituális utat is. Ez a bazilika, amelyet gyakran a Nyugat Betlehemének neveznek, Róma szívében áll, és úgy vezet bennünket, mint a betlehemi csillag, mondta Makrikas bíboros. Emlékeztet bennünket arra, hogy hitünk, akár csak a csillag, Jézus Krisztusra, a világ valódi világosságára mutat. Homíliája végén Makrikas bíboros Ferenc pápa szavait idézte a jubileumi évet meghirdető, a remény nem csal meg kezdetű bullájából. Bízzuk életünket és időnket az Isten szülőre, hogy ő vezesse minket Jézushoz. Az idők teljességéhez, minden idők, mindannyiunk idejének teljességéhez. A Szent Év a kegyelem ideje, hangsúlyozta a bíboros, és arra buzdított minden zarándokot, hogy vállalja fel ennek a lelkületét. Senki sincs kizárva a reménynek ebből az útjából.
Maria, Madre di Dio, e nostra madre.
Szűz Mária, a mi édesanyánk, mindannyiunk mellett áll. Kivétel nélkül mindannyiunkat szeret, és mindig a fiához vezet. Képmás. Sajgó Balázs atya elmélkedése karácsony második vasárnapjára.
Egy asszonynak megjelent álmában az Isten is azt ígérte, hogy karácsony előtt egy nappal személyesen fogja meglátogatni. Várta is, ahogy csak lehetett. Kitakarította otthonát, szépen felöltözött, s készült a nagy találkozásra. Egyszer csak kopognak ajtaján. Rohant is, hogy ajtót nyisson, de Isten helyett az ő szomszédasszonyát látta maga előtt, aki egy csipetnyi sót kért tőle. Elküldte és megkérte, jöjjön vissza később, mert fontos látogatója érkezik. Ezután újra kopogás hallatszott. Ezennel egy gombokat és szappant áruló kisfiú jelentkezett nála, de őt is elküldte, arra hivatkozva, hogy majd máskor segít rajta, most nem ér rá, mert rendkívüli látogatója bármelyik percben megérkezhet. Harmadszor is kopogás hallatszott. Végre, mondta boldogan. De amikor ajtót nyitott, egy rongyos, sápadt, öregembert látott, aki száraz kenyeret kért tőle. Őt is visszautasította, mondván, hogy ő Istent várja, nincs most ideje. Egész nap várt, de nem jött az Isten. Elégedetlenkedés lett úrrá rajta. Isten nem jött el, gondolta. Következő éjszaka álmában újra megjelent Isten, s az asszony kérdőre vonta őt. Isten azonban csak ennyit mondott. Meglátogattalak, s nem ismertél fel. Ha felismersz a szomszéd asszonyod, a kisgyermek, vagy a kéregető öregember személyében, akkor majd benned is megszületik egy olyan látás, ami igazi születés. Mi szükséges ehhez a felismeréshez, hogy megszülessen bennem is a gyermek? A történet egyszerűen arra hív meg, amelyet karácsony főünnepének és második vasárnapjának evangéliuma mély és súlyos mondatokkal nyomatékosít. Az Atya igéje megjelenik a világban, megszólal, és arra hív meg, hogy minden ember arcában felismerjem őt, a jelenlévőt. Ugyanakkor rögtön hozzá kell tenni ehhez azt, hogy igaz, hogy Jézus egykor eljött közénk, de ez csupán történelmi esemény. Lényeges, de a múlthoz tartozik. A múltra pedig akkor emlékezünk jól, ha annak üzenetét van bátorságunk lefordítani a jelenben. Mit üzen ez a jelentős történelmi esemény? Az ige testé lett, gyermekké lett, megszólalt, az emberek között járt, kelt. Akkor megmutatta, hogyan kell emberként élni. Most is. Itt is. Ma is. Az ige folyamatosan beszél hozzánk az írásokban, de a másik ember arcából is ő néz ránk. Választ vár. A nemrégen elhunyt Franz Kamphaus, nyugalmazott limburgi püspök, mindezt így fogalmazta meg. Cselekedj úgy, mint Isten. Válj emberré. Ő maga is ezt tette mindig. Amikor először találkoztam vele, nem is gondoltam róla, hogy püspök. Egészen közel élt az emberekhez, haláláig a fogyatékosokkal foglalkozó otthonban szolgálta őket. Távolról nem lehet megérteni senkit. Távolról nem lehet megismerni mások szempontját. Isten egészen közel jön. Gyermekként kezdi, kiszolgáltatja magát, és folyamatosan vár. Mindeközben pedig soha nem tesz szemrehányást, hogy minden évben ugyanazt teszem. Hajnali szentmiséken veszek részt, megünneplem a karácsonyt, és utána elillanok. Szent II. János Pál pápa a Gaudium et Spes kezdetű enciklikájában így fogalmazza meg karácsony titkát. Isten nem csak az Istent mutatja meg magában, hanem azért is jött, hogy megmutassa az embert az embernek. Nem csak az, hogy milyen ő, hanem milyen az igazi ember. Minden emberi arc mögött ott van mélyen az isteni arc is. Képmás vagyok. Először erre kell gondolnom, hogy felismerjem értékességemet. Azért vagyok értékes, mert képmás vagyok. És ezért nem kell, és nem is kellett semmit tennem. Egyszerűen csak lennem kell. Nem kell tennem semmit ahhoz, hogy szeressen. Lennem kell. A cselekedetek ebből fakadnak. Ha tudom, hogy képmás vagyok, igyekszem jobb ember lenni. És amikor felismertem értékességemet, akkor képes leszek felismerni a másik ember értékességét is, mert ő is képmás. Isten hasonlósága vagyunk. Jó lenne tudatossá tennem. A jászol is ennek jelképe. A jelkép azt jelenti, valami mögé nézek. A jászol tovább mutat magán. Arra mutat, aki benne fekszik. Ő pedig egész életében ő rámutat, akitől jött, s akihez majd visszatér. Életemnek is ő rá kell mutatnia. Másképp nem leszek, nem lehetek hiteles ember, hiteles keresztény. S akkor a karácsonyt nem csak pár nap ünneplem.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották karácsony második vasárnapjára Képmás címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2024. január 4-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a hálaadásról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat innen a Miskolci stúdióból. Két nagyon fontos témáról szeretnénk ebben a műsorban beszélgetni, gondolkodni. Az egyik a karácsony utáni időszak meghatározó lelki állapota, ami az öröm után a hálaadás kell, hogy legyen, hiszen az év végével kapcsolatos teendők, az elmúlás, az évnek, a polgári évnek a lezárása, és az új kezdet, az új esztendő első napjai valahol legbelül mindannyiunkat arra késztetnek, hogy ha van egy csendes pillanatunk, percünk, egy csendes óránk, vagy egy kevésbé lefoglalt délutánunk, valamilyen formában leüljünk és számot vessünk, számot adjunk az elmúlt esztendőről, megtervezzük az új évünket, végig gondoljuk, hogy mit terveztünk tavaly, és hogyan valósítottuk meg ezeket, milyen terveink, álmaink voltak, és most így magunk mögött hagyva egy évet, hogyan nyugtázzuk a munkánkat, a családi programokat, történéseket, eseményeket. Amikor év végén, vagy az új év első napjaiban tervezgetünk, visszatekintünk, vagy éppen előre tekintünk, akkor sok mindenkiben, aki ezt a műsort hallgatja, talán nagyon sok különböző élmény, különböző tapasztalat jelenhet meg, fogalmazódhat meg. Van, akinek a mögöttünk lévő év örömteli volt, sok-sok ajándékban, örömteli pillanatban, sikerben gazdag. Aztán voltak talán, vagy vannak olyanok is, akik számára a mögöttünk lévő év nem sikerült annyira fényesen, esetleg szomorú események, történések, tragédiák, vagy bármilyen más betegség, sikertelenség, csalódottság, bizalmatlanság épült bele az életében, és tény az, hogy ezeket is nyugtázni kell, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem történt meg, nem tekinthetünk úgy bizonyos dolgokra, eseményekre, mint hogyha azok nem léteznének. Nagyon fontos, hogy mindig szembe tudjunk nézni önmagunkkal, szembe tudjunk nézni a körülöttünk lévő történésekkel és a bennünk zajló folyamatokkal egyszerre. Éppen ezért ezek a napok erről szólnak valamennyiünk számára. Az új év és az új év a hátra és az előre tekintés napjai ezek. Amikor hálát adunk és visszatekintünk, nagyon fontos megértenünk, hogy a hálaadásnak a kifejezése meg kell, hogy valósuljon az érzéseinkben, a gondolatainkban, a szavainkban és a tetteinkben, ami irányulhat egy másik személy felé, és várhat egy cselekvést, egy viszonzó magatartást. Ha a Bibliát nézzük, akkor a hálaadás az Ószövetségben főként kegyelmezésnek, kegynek, kedvezésnek, jóindulatnak fordítható a héber nyelvben. Ebben az alakban főnévi formában több mint 61-szer fordul elő, igei alakban pedig több mint 56-szor. A görög nyelvben a charis szó, ami ugyancsak kegyet, kedvezést, jóindulatot, kegyelmet jelent, hálát, 155 ízben fordul elő az Új Szövetségben, általában mindig eredeti értelmére adott válaszként, a kegyelemre adott válaszként. A másik görög főnév, amely ugyancsak az előzőnek a szótevéből származik, mint hálaadás, főnévként 12-szer fordul elő, melléknévként csak egyszer, igeként pedig 24-szer az Új Szövetségben. Jelentős maga a szónak a megjelenése a Bibliában, szinte minden könyv, minden írás beszél a hálaadásról, ami elsősorban arra vonatkozik, hogy az Isten kegyelméért való hála, az isteni ajándékokért, az isteni jó akaratért való hála. Így fogalmaz az egyik lexikon, a keresztény bibliai lexikon, hogy a káris, a kegy, a kegyelem, a jó akarat 155 alkalommal fordul elő, és több esetben az ember válaszát fejezi ki, az ember háláját az Isten felé, az Istentől kapott jutalmak felé. Ferenc pápa néhány gondolatával szeretnék ebben a műsorban egy beszélgetést ugye elindítani itt a beszélgető társaimmal, ahol kicsit elgondolkodtat bennünket a Szentatya arról, hogy mit is jelent hálát adni a múltért és új évet kezdeni, hogyan kell gondolnunk az év utolsó napjaira, és hogyan kell az év első napjaira tekintenünk. A liturgia, mondja Ferenc pápa, arra hív bennünket, hogy felélesszük magunkban a karácsonyi ámulatot. A legjobb talán éppen a karácsony felidézése, annak az érzésnek, ámulatnak, rácsodálkozásnak a felidézése, ami a betlehemi pásztorokkal történt, akik előbb megkapták a fényes angyali híradást, majd sietve elmentek, és megtalálták a kisdedet. Könnyes szemmel térdeltek az újszülött elé, de nem csak a pásztorok, hanem Mária és József is ámulattal álltak fölötte. Csodálkozzunk rá az esemény közepére. A karácsony nem lehet ámulat nélkül ünnepelni, ám ez az ámulat nem korlátozható a felületes érzelmekre, a külsőségekre, legkevésbé egyfajta fogyasztói őrületre. Ha erre fokozzuk a karácsonyt, az semmi változást nem hoz. A holnap is olyan lesz, mint a tegnap, a jövő esztendő is olyan lesz, mint a tavalyi, és így tovább. Ez azt jelenteni, hogy néhány pillanatra felmelegszünk, gyorsan fellobbanó szalmalánkként, anélkül, hogy egész lényünket átjárná Krisztus születésének öröme. A középpont pedig ez, az ige testé lett és közöttünk lakott. Ebben az időszakban ezt többször halljuk az evangéliumból, hallottuk hálaadás estén, és halljuk még sok másik szent liturgiában, amely megnyitja a Mária, a boldogságos Istenanya ünnepét, aki az első tanú volt és a legnagyobb. Szíve tele volt csodálkozással, tele volt hálával az Isten fia születése iránt. Tehát még egyszer kiemeljük azt, ugye a pápa tanítás alapja, hogy a keresztények ámulata, karácsonyi ámulata nem egy fantasztikus világ hatásvadász műveletéből ered, hanem a valóság misztériumából. Hiszen a valóságnál nincs csodálatosabb jelenség. Az Atya elküldte a fiát, és erre rácsodálkozunk. Azért küldte, hogy kiváltson minket a bűnből, hogy új életet adjon, hogy visszaadja az emberi méltóságunkat. Amikor az óév vége és az új év eleje, karácsony, hálaadás és Szűz Mária Istenanya ünnepe bemutatja nekünk a gyermeket, a hálánk okát, ránk mosolyog és azt mondja, hogy ő az út, ő az élet, kövesd őt bizalommal. Ezek a Szentatya gondolata és ez alapján szeretnénk elindulni ebben a kis beszélgetésben, és abban kérdezlek titeket, hogy számotokra fontos-e a hálaadás, és hogyha fontos, akkor elsősorban mi az, ami eszetekbe jut, amikor hálát adtok?
Nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy egyfajta számadást készítsek úgy magamban, hogy mi az, ami az adott évben történt velem, a családdal, mi történt velem így a lelki életemben is. És ezt a hálaadást, erről szerintem már volt szó korábban, ezt a leg... legnehezebb gyakorolni, vagy a legnehezebb elindulni, vagy legalábbis nekem ez volt a legnehezebb elindulni, hogy erről soha ne feledkezzünk el, hogy először hálát adjunk azért, amink van. És érdekes, mert ugye mindig akkor jut az ember eszébe ez a hálaadás, amikor valami tragédia lengi be így a mindennapokat, vagy meg is történik egy adott dolog, vagy közvetlen környezetében történik valami ilyesmi, és akkor eszébe jut, hogy ő valójában mégis milyen úgymond szerencsés, vagy milyen áldott, hogy neki nincs ebben része. Tudatosan el kell kezdeni gyakorolni, hogy a hálaadás az úgy mindennapi életünk része legyen, és ilyenkor nekem év végén mindig ugye a zárása az évnek az a misén való részvétel, és akkor ott azért úgy végig pörgetem már ott a misa alkalmával is, hogy mi mindenért lehetek hálás.
Nekem a hálaadás az nagyon-nagyon fontos dolog számomra is, ahogy ugye Timi is említette, hogy neki is. És azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, sőt a legfontosabb ahhoz, hogy bízni tudjunk Istenben, és hogy ne aggódjunk, tehát hogy rá tudjunk hagyatkozni teljes mértékben. Az a keresztény, aki nem tud hálát adni, vagy nem ad hálát elégszer, vagy elég sűrűn történetesen minden nap a hitétől kezdve, az életétől kezdve, a hitén át, az anyagi javakon keresztül, a talentumokig mindenért, akkor az az ember nem fog tudni megnyílni Isten felé kellőképpen, nem fogja tudni rábízni az életét, aggodalmas lesz, és nem fog tudni Istenben bízni. Tehát az, hogy fejlődjünk a lelki életünkben, ahhoz mindennapos hálaadás szükséges. Azért nehéz, mert amikor elkezdi az ember, és én amikor elkezdtem hálát adni, akkor nagyon-nagyon sokat kell gondolkodnom, hogy miért is. De ha a Szentlélekkel együtt imádkozunk, és ugye ő adja az ajkunkra ugye a szavakat, igazából meg a szívünkbe, meg a gondolatunkba, hogy mit, akkor gyönyörűen felsorakoztatja azokat a dolgokat, szinte ki se tudjuk mondani egyszerre, mert egyszer vagy 5-6 dologért adnánk hálát. Annyi minden tolul a fejünkbe, ugye a gondolatainkba, nagyon sok minden, úgyhogy érdemes elkezdeni, sőt el kell kezdeni ahhoz, hogy a lelki életünk gyümölcsöző legyen. Az évvégi hálaadás az számomra, megmondom őszintén, mindig, ugye nekem nagyon nehéz, ezzel lehet, hogy vannak mások máshogy, én felvállalom, hogy nekem nagyon nehéz az, hogy szolgálni is, és közben a szentmisén, tehát hogy az énekek, a kántornak lenni, vagy akár a gitáros szentmiséket vezetni, úgymond az ének részét. Nagyon nehéz is közben ott lenni a szentmisén, úgy teljes egészében, ugye, mert nyilván foglalkoznom kell azzal, hogy mi lesz a következő ének, mit kapcsolok ki, mit kapcsolok be, mit hajtok oda, mit teszek a gitárosok elé, milyen kottát, akkor ezt hol találom, ez megvan, nincs meg, figyeljenek erre a szakaszra, arra a szakaszra, stb. És ugye a hálaadásnál is ugye szentmiség garmada van addig, és el is fáradok, megmondom őszintén, mind lelkileg, mind fizikálisan, és nehéz az a része. Általában otthon szoktam éppen ezért leülni és csendben hálát adni. Nyilván a szentmisén ott vagyok, tehát most senki ne úgy érts, hogy új, én nem veszek részt, és ott mérgelődök, hogy nekem miért kell orgonálni, nem erről van szó. Nyilván nehezebb a figyelmemet megosztani két felé, és már pedig meg kell. És akkor otthon szoktam hálát adni általában, és ott is figyelek arra, hogy mik azok az események, amiket a Szentlélek úgy elém hoz, és fontos volt abban az évben, illetve ami magamtól is eszembe jut, nyilván azokért alapvetően is először is hálát adok. Aztán olyan szépen kikerekedik belőle egy olyan 1-2 órás imádság, mert hogyha tényleg figyelünk, akkor annyi minden eszünkbe jut, és úgy mosolyogva tekinthetünk, hogy jó, tényleg ez is ezért is hálát kell adnom, ez milyen szép volt, és hogy már akkor a nehézségeket is úgy látjuk, hogy amit tanultunk belőle, és az életünkhez azok is hozzátettek, úgyhogy szerintem ilyen az évvégi hálaadás.
Még a viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. Vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szükösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szükösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. A sötétség, ha elragad, és a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan bizonytalan hangban. Még ha a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. Az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Reményfénye vezes, vezes az úton.
Sokszor szoktam idézni Pécsi Rita előadásaiból. Most is találtam egy nagyon jó gondolatot, ami a hálaadás erejéről szól. Engedjék meg a kedves hallgatók, hogy ezt megosszam. Sokan ismerik a Szent István Rádió hallgatói közül, hiszen gyakran hallhatjuk a rádióban az ő előadásait. Így szól a hálaadásról írt kis gondolata. A hálaadás képessége az elégedetlenség ellenpontja. A hálaadás békességhez, nyugalomhoz és örömhöz vezet. Aki köszönetre és hálára nyitottan éri az életét, az a jót keresi mindabban, ami vele megtörtént. A hálaadásra képes ember a saját egójába való bezáródás helyett kinyílik. A hála hálát szül, a jóság forrása jóságot nyit meg maga körül. Hát ez egy nagy igazság, hiszen tudjuk azt, hogy ha állandóan panaszkodunk, állandóan bezárkózunk, állandóan a rosszat látjuk, állandóan a rosszal kezdjük a napot, állandóan az ítélettel vagy a negatív kritikával, negatív érzésekkel indulunk neki minden munkának, feladatnak, akkor az az egész nap el lesz rontva, az egész nap gyakorlatilag erőtlen lesz. Ha pedig a hálaadással kezdjük, vagy egyáltalán nyitottak vagyunk arra, hogy mindenben meglássuk a jót, ha nyitottak vagyunk arra, hogy mindenben felismerjük az Isten nevelését, jelenlétét, akkor a hála hálát szül, a jóság jóságot szül, a szeretet szeretetet szül. És ahogy hallottuk, nem a saját egónkba zárkózunk be, hanem helyette kinyílik a szívünk. A következő kérdésem az lenne felétek, hogy az új esztendő első napjaiban, amikor azzal szembesülünk, hogy megint eltelt egy év, megint vége egy évnek, és hiába, hogy egyik nap a másik után gyakorlatilag ugyanúgy zajlik, hiába, hogy szilveszter van, vagy új év első napja, vagy új év utolsó napja, tudjuk, hogy azért a napjaink többsége az ugyanúgy zajlik, este lefekszünk, reggel felkelünk, sokan dolgoznak az új év végén, az új év elején, tehát vannak, akiknek egyáltalán semmi különleges nincs ezekben a napokban, de mégis azért lelkileg ott van ez a mérleg, ott van ez a számadás, számvetés. Ti az új évet hogy szoktátok kezdeni? Tehát mi az új év első napjainak a teendője számotokra?
Nekem az nagyon fontos, és nagyon tetszett a régi közösségünkben, hogy amikor szilvesztereztünk együtt, és azért ez általában normál keretek között zajlott, hogy a társasjáték, a beszélgetés, akkor éjfél előtt felidéztük az év közös pillanatait, amiket megéltünk, és a jó emlékeket, szép emlékeket, és ugye összeraktuk, mint egy puzzle-t igazából, hogy mindenkinek más jutott eszébe, és ugye a közösségünk így egy egész lett, és utána éjfél előtt egy perccel elkezdtünk imádkozni, és úgymond átimádkoztuk magunkat az új évre. És nekem ez nagyon-nagyon fontos mind a mai napig, vagyis fontos lenne. A másik, hogy az első napokban igazából ugyanúgy, tehát hogy elmegyünk Szentmisére január 1-én, és nekem annyi szokott csak megfordulni a fejembe, hogy hú, vajon milyen lesz az új év, de tényleg ilyen várakozással. Én szoktam így, amikor hétfőn is megyünk suliba, hogy hú, vajon milyen lesz ez a hét, meg mit tartogat a Jóisten, mert tényleg a jó kis csomagok vannak nála, és akkor azokat általában bedobja, és tök jó dolgok sülnek ki belőle, hiszen az ő akarata ugye mindennél jobb, és ez tényleg így van az életemben, hogy valószínűleg ez egy kegyelem, hogy ezt megkaptam, hogy én mindig várom azt, hogy mi az, amit tartogat a számomra, és nem akarok mindent irányítani. Egyházi ünnepek mennek szépen sorban, ugye Jézus életének a sorrendjében, amit történtek vele, és ez a fontos számomra.
Timi?
Próbálom azt a picit lelassult állapotot megőrizni így az év elején, amit csak lehet, hogy jobban odafigyelni, még jobban odafigyelni a másikra, a családban is, vagy más emberekre is. Tehát, hogy nagy különbséget nem érzek a között, hogy most óév vagy új év volt.
Találtam az interneten egy ilyet, hogy az újévi elhatározások veszélyei keresztény szemmel. Érdekes dolgok, ahogy végigolvastam, érdemes megfontolni néhányat. Az első pont például ezt mondja. A Biblia óvaint minket attól, hogy túlságosan ragaszkodjunk a terveinkhez. Az elvárások erőteljes dolgok, a tervezés bölcsességet igényel, de fel kell ismernünk azt, hogy a Krisztussal való utazás tele van váratlan eseményekkel és fordulatokkal. Lehet, hogy Isten valami újat akar adni, vagy teljesen másra készül, mint amire mi gondoltunk. Másodszor, az általunk kívánt változásokat, még a bibliai változásokat is csak az ő erejével és kegyelmével lehet elérni. Saját erőnkből nem tudunk megváltozni. Ezeknek az elhatározásoknak az Istennel való kapcsolatban és a lélek erejére való teljes ráhagyatkozásban kell történniük. Harmadszor, mi a motiváció elhatározásaink mögött? Isten akarata szerint való élet vagy változás, vagy önző vágyak? Szükségünk van Isten megkülönböztető képességére, hogy felismerjük, hogy a fogadalmaink teljes mértékben önző vágyak, vagy az Isten akarata szerinti tervek. Negyedszer, Isten nem a mi naptárunk vagy időbeosztásunk szerint dolgozik. A rendszeres elmélkedés, a bűnbánat, az imádság az Istenben való élet része. A Szentlélek vezetése ezért bármikor változtathat az életünkön, nem csak január elején. Nagyon jó ez az öt pont, mert felhívja a figyelmet pontosan arra, ami elhangzott, hogy ha valaki babonással ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, és nem úgy alakul, ahogy azt ő elvárná, akkor csalódik. Oda az egész év, mondják sokan, elromlott minden, nem sikerült a fogadalom, elbuktunk, nem jött össze. Ezek a pontok viszont figyelmeztetnek minket arra, hogy az Isten a történelem ura. Őt nem lehet babonákkal, fogadalmakkal befolyásolni, hiszen az Isten mindig azt akarja, hogy növekedjünk, mindig azt akarja, hogy gazdagodjunk, de ezt nem mindig úgy akarja, hogy azt mi akarjuk, vagy mi emberi erőlködéssel elgondoljuk, hanem van, amikor az Isten váratlan helyzeteket hoz, olyan történéseket, amire nem számítunk, és tényleg vannak ilyenek az életben, és hogyha nem bízunk és nem hiszünk az Isten gondviselő szeretetében, akkor ezekben a helyzetekben lefagyunk, megdermedünk, és nagyon sokszor elakadunk, és nem tudunk tovább lépni. És éppen ezért meg kell hagyni az Istennek és az ő szent lelkének a változtatás lehetőségét. Mint egy-egy előadásnál, amikor a szervezők odaírják a plakátra, hogy a változtatás lehetőségét, vagy a változás lehetőségét fenntartjuk. Az Isten is így van velünk, hogy egy darabig hagyja, hogy a saját fejünk szerint dolgozzunk, de ő mindig azt akarja, hogy nekünk a legjobb legyen, és van, amikor rossz döntéseket hozunk, és bizony az Isten ezeket megpróbálja felülírni az ő hatalmával. Éppen ezért teret kell biztosítanunk az elhatározásokban, az újévi fogadalmakban, az év első napjaiban, ezeknek a megtervezésében mindig az első helyet a Jóistennek kell fenntartani, hogy ő legyen az, aki meghatározza az irányt, ő legyen az, aki az évünknek az alapja, ő legyen az, aki vezet, irányít és segít bennünket, hogy bölcsen és jól élhessünk. Éppen ezért 5 bibliai alapú keresztény újévi fogadalmat javasol ez az internetes oldal. Az egyik azt mondja, hogy maradj nyitott, nyitott a közösség, a család, a barátok, a rokonok, az ismerősök, az egyházközség tagjai és a többi embertárs felé. Helyezd magadat a világ nagy családjába. Második, maradj rugalmas és nyitott arra, amit Isten szeretne. Ne stresszelj, ne erőlködj, ne a terveidhez ragaszkodj, hanem Istenhez. Lassíts és szállj időt a pihenésre, valamint a minőségi kapcsolatokra. Nyugati kultúránk tele van pörgéssel, állandó szórakozással, aktivitással, de muszáj megtapasztalnunk a magánynak, a csendnek a szépségét is. Először is Istennel, aztán önmagunkkal. Ismerd meg és oszd meg az evangélium örömét, először is önmagaddal, majd a környezeteddel. Aztán szeresd a szomszédaidat, barátaidat, embertársaidat, és adj hálát mindenért. Ez az Isten vágya. Ez a legjobb fogadalom. Rábízni újra magunkat az Istenre, Krisztusra, ahogy ezt az újévi bujék köszöntésen is szoktuk keresztény módon értelmezni. Bujék, vagyis bízd újra életed Krisztusra. Hát én azt kívánom mindenkinek, hogy az év lezárása és az új év első napjai, amelyeket most élünk, legyenek számunkra örömteli napok, a hálaadás, a számvetés és az új kezdet lehetőségei. Bízzuk minden nap magunkat Krisztusra, hogy ez az új esztendő is valamennyiünk számára gazdag, örömteli és Isten szeretetétől áldott legyen mindannyiunk számára. Így köszönünk el a kedves rádióhallgatóktól, a jó Isten adjon mindannyiunknak sok-sok boldog napot az új esztendőben, sok-sok tartalmas napot, amelyben hálásak lehetünk az Isten szeretetéért, és megtapasztalhatjuk, hogy értünk küldte fiát ebbe a világba, azért, hogy megtanítson újra szeretni, irgalmazni, alázatosan élni, és hálát adni mindenért, amit tőle ajándékba kaptunk. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolci diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Kultúrkör című műsorunkat hallják. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Szimfonikus Zenekar újévi koncertjeiről, valamint a Maestro és a Capriccio bérleteik hangversenyeiről lesz szó. Ezt követően a Gárdonyi Géza Színház soron következő bemutatójáról, Molnár Ferenc Olimpia című vígjátékáról beszélgetünk Blaskó Balázs rendezővel és a két főszereplővel, Babocsai Rékával és Nagy Andrással. Hajnali egy órától megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két órától híreket hallanak, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg, valamint a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedése szól az engesztelés lelkületéről. Hajnali három óra után híreket mondunk, majd Segíthetünk című műsorunk következik. Adásunkban Uzsainé dr. Pécsi Rita neveléstudományi szakember Fejleszt vagy rombol című tavalyi előadásának egy részét sugározzuk, melynek témája a digitális eszközök hatása szervezetünkre. Hajnali 4 órakor zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Krész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Fiának lelkét elküldte szívetekbe, hogy ezentúl így szólítsátok, atyánk. Nem vagytok tehát többé szolgák, hanem Isten gyermekei, és kegyelméből örökösei. Olvasom a Galatákhoz írt levélben. Jézus a lélek kiárasztásával nekünk is megadja a meggyőződést, hogy Isten fogadott gyermekei vagyunk, s példával megerősíti, hogy az élet küzdelme szent feladat. Az emberi lét értékét emelte ki azzal is, hogy nem annyira az atyát akarta képviselni közöttünk, hanem embertársainkat. Minduntalan visszatér a gondolathoz, hogy Isten embertársainkban közeledik felénk. Az ítéletkor az igazi emberiességet, az igazi humanizmust fogja jutalmazni, azokat, akik az éhezőknek ételt adtak, a betegeket és nyomorgókat segítették. A kárhozat az embertelenöket fenyegeti, akik megkeményítették szívüket mások szenvedése előtt, illetve kiváltották azt. Uram, életem leckéje túl bonyolultnak tűnik. Nélküled még másokkal együtt sem boldogulok. Könnyebb példákhoz is kell a tanári tökély, mennyivel inkább szükséges, hogy a lét egyetemén te légy a mesterem. Rád bízhatom ügyemet, Uram, utolérhetetlen a pedagógiád. Egyetlen módszered volt, hogy módszertelenül szerettél. Ebben különbözöl minden más tanítótól. Egyetlen ájtatos kifejezést sem használtál, Uram. A legjózanabb imát a mi atyánkot tőle tanultuk. Abban nincs kegyes líra, csak atyádhoz emelkedés. A törvényt is összefoglaltad egy mondatban, a szeretetben, nehogy a tömkeleg előírás épp ezt az egyet kirekessze. Az igen-igen és a nem-nem egyszerűségét oktattad, sohasem papoltál. Uram, add nekünk szavaid arany fedezetét. Isten fia, tanítsd meg nekünk emberi hangodat.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lelkemet lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak